Régi jövőképek, 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A filmes történetmesélésről. Második rész.
A múlt alkalommal a történetmesélésről volt szó, illetve annak a problémáiról, és akkor elég távolról közelítettünk erről az egészhez, de az a dolognak a lény... Most megpróbálom elmondani, hogy erről miért beszéltünk egyáltalán. Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen valamilyen történeti kontextusba kell helyezni ezt az egészet. És hát ezt próbáltam el a történetmeséléssel kapcsolatban az elmúlt órán olyan nagyon nagy vonalúan vázolni, és ehhez kapcsolódva lehetne aztán ezekhez a filmekhez valahogy szép lassan visszatérni, de még mindig egy történeti kontextusban. Ugye a filmmel kapcsolatban az az egyik legfontosabb dolog, vagy legalábbis a legfontosabbnak érezték akkor, amikor a filmkészítők ezzel szembesültek, hogy ugye az első menetben persze mindenféle, tehát hogy egy kicsit egy ilyen cirkuszi mutatvány volt, hogy ott mozog az az izé a falon, az a kép. De akkor, amikor elkezdtek már tulajdonképpen mai szemmel nézve is filmeket csinálni, akkor az, hogy ez miféle jószág, ugye mindenféle más művészeti ágban tulajdonképpen van egy nagyon sajátos abstrakció. Ugye amennyiben elvonatkoztatok a valóságtól, miért? Mert korlátozottak az eszközeim. Ugye, tehát, hogy lerajzolok valamit, vagy megmintázok valamit, vagy leírok valamit, ezeket mind valamilyen módon absztrahálnom kell, hogy fogyaszthatóvá tegyem. A dolgok magukban ugye, nem műalkotások. Azok valamilyen esetleges valóságdarabok, amik nincsenek maguktól valamilyen összefüggésben. Az absztrakció révén kerülnek valamilyen összefüggésbe, és így keletkeznek a műalkotások. Kicsit gyalog magyarázat, de azt hiszem, hogy megérthető. Na most a filmi absztrakcióval az a probléma, hogy ugye a mozgókép az úgy keletkezik, hogy, vagy úgy keletkezett, hogy egy lencsén keresztül egy fényérzékeny felületre vetült az, ami a lencse előtt volt. Ez egy sajátos folyamatosságát eredményezte az időnek. Az idő folyamatossága az mit jelent ebben az esetben? Hogy nincsenek kitüntetett pontok. Tehát pont ez az absztrakció hiányzik belőle. Minden dolog, ami megtörténik a szemünk előtt, úgymond valamilyen aktuális folyamatosságban, az esetleges. Ő a valamilyen sajátos okokozati összefüggésbe vagy jelentésbe akkor kerül, hogyha ennek lesz ilyenje, tehát bele tudom illeszteni egy másik folyamatba, egy nagyobb folyamatba. Érthető? Tehát a film az olyan elemekkel dolgozik, amik önmagukban mind esetlegesek. És ezeket kéne valamilyen absztrakt rendbe helyezni. És hogy ezt hogyan tudja a film megcsinálni? Vannak-e neki olyan eszközei, ugye azon kívül, hogy föl tudja venni közvetlenül a valóságot, tehát vagy képé tudja alakítani a valóságot, vannak-e olyan eszközei, amik ezt valamilyen módon absztraktá teszik, amik valamilyen más összefüggésbe helyezhetővé teszik ezt az aktualitást, ami éppen a kamera előtt történik. És hát ugye erre különböző törekvések voltak a filmtörténete során. A legelvontabb törekvések azok az avantgárd törekvések voltak, amikor egyszerűen tényleg valamilyen formajátékká, a képeknek valamilyen ritmusával operálva készítettek filmalkotásokat. De ugyanez a dolog, hát a történet elbeszélésre is érvényes. Ott is valamilyen módon úgy kellene megszerkeszteni a történeteket, hogy ezek a bizonyos összefüggések, ezek feltáruljanak előttünk. Arról beszéltünk, hogy a filmben a történet elmesélése az lehet egy többé-kevésbé külsődleges dolog, ahol az események egymás utánisága valamilyen módon kiad nekünk egy történetet, és mindenféle lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy ezt valamilyen módon megértsük, magyarázzuk, értelmezzük, stb. Stb. De ugye felmerült az a fajta igény, hogy ezeknek a történeteket úgy mesélni el, hogy valamilyen értelemben az események, azok ne egyszerűen valamilyen fizikai történések egymás utániságában merüljenek ki, hanem valamilyen mentális mintázatot adjanak, tehát hogy a történések azok mint egy, tehát úgy, ahogy az irodalom bele tud menni a szereplőinek a fejébe, és valamilyen módon motivációkat tud nekik nyújtani, ugyanígy a film is képes legyen azt megtenni, hogy ezeket a dolgokat valamilyen módon a látványon keresztül közvetítse a számunkra. Ez úgy fogalmazódik meg egyébként a filmművészet történetében, mint egyfajta törekvés a művészi kifejeződésre, vagy kifejezésre. Most ez a törekvés, ez ugye a néma filmben nagyon szép kidolgozást nyert. Létrehoztak egy absztrakt történet elbeszélői módot a 20-as évekre, amelyik különböző pszichológiailag is igazolható ilyen elvek alapján egyfajta sajátos asszociációs láncot hozott létre az emberek fejében, és mint egy jelentést tudott adni a különböző képsoroknak. Hát ezekben a leghíresebb az Eisenstein. Róla hallottak már, ugye? Szergej Mihajlovicsról. Na most, amikor a néma filmnek leáldozott, ugye, sokáig azt gondolták, hogy ez az abstrakció, tehát hogy voltak olyan elképzelések, hogy a hangos film az a zörejekben meg a zenékben fogja tulajdonképpen feldobni ugyanezt a típusú filmezési technikát. Ez egy nagyon lényeges elem volt, mert hogy a kezdetektől fogva borzasztó fontosnak érezte a film, most ez egy sajátos megszemélyesítés, saját magára nézvés, hogy elhatárolja magát a színháztól. Ugye? Tehát, hogy ez nem egyszerűen egy drámának a feldolgozása, ez nem egy lefilmezett színház, ez valamilyen alapvetően stílusában, eszközeiben másfajta médium a film, mint a színház lenne. De azzal, hogy a dialógusok bejöttek a filmekbe, ugye ez a színházi analógia megint feltámad. Ugye megint egy nagyon fontos dolog lett az, hogy milyen módon tudom én azt megcsinálni, hogy ugye amit a Balázs Béla mondott még a néma filmről, hogy hát ez egy csodálatos dolog, mert hogy ugye egy színdarab előadhatósága az múlik azon, hogy milyen társulat áll a rendelkezésemre. Ennek a hatóköre, hogyha megrendezem ezt a darabot, mert megvan hozzá a társulatom, és minden szereplőt ki tudok belőle gazdálkodni, akkor ez egy korlátozott dolog annak a régiónak, annak a vonzáskörzetnek, ahol a színház áll, annak a közönsége az, aki szóba jön. De itt van a film, ugye megcsinálhatom akármilyen színdarabot, akármilyen szereposztással, mert fölfogadom a színészeket, a legjobbakat erre, és az egész világ a közönsége. Ugye ez egy nagyon szép és jó gondolat, de a filmesek ezzel rettenetesen tiltakoztak, hogy ilyen, mert hogy ők nem színházat csinálnak. Mit jelent az, hogy nem színházat csinálnak? És érdemes visszamenni arra, amit az előbb mondtam, hogy a színház az milyen művészeti közeg? Bizonyos tekintetekben egy stilizált közeg. Az absztrakció éppen azáltal van biztosítva, ezáltal a stilizáltság miatt van biztosítva a színpadon. Sőt, ha megnézzük a különböző színpadi deklamációkat, egyszerűen csak például kultúrák szerint, akkor nagyon pontosan érzékelni fogjuk ennek az egésznek a stilizált mi voltát. Akármennyire is realisztikus színházat csinálnak valahol, ez egy nagyon sajátos közeget hoz létre, ahol a színpadon eleven emberek valaki mást játszanak, mint akik ők maguk, és ezt valamilyen sajátos deklamációval prezentálják a számunkra. Tehát, hogyha például összesúg két ember a színpadon, azt a leghátsó sorokban is kell hallani. Akármennyire realisztikus az előadás. És miféle súgdosás az, amit a leghátsó sorokban is hallanak. Ugye, amiről az előbb beszéltünk, pont az ellenkezője az, ami tulajdonképpen egy filmfelvételen van. Ugye, az egy aktualitás. Ez bizony, ami a színpadon történik, az egy olyan aktualitás, amit megpróbálnak mindig ugyanúgy megismételni. Itt valami egyszerűség van a filmvásznon. És ebben az egyszerűségében valamilyen esetlegesség is van. Ugye ennek megfelelően egészen más a hitele egy filmes alakításnak, mint egy színpadi alakításnak. Ezt már a Méliès észrevette, hogy neki tulajdonképpen másfajta színészekre van szüksége, mint akik itt rohangálnak a színházak körül, mert hogyha az ott elkezd nekem deklamálni a filmvászon, akkor kiröhögnek a nézők. Tehát a hitelességét, a film hitelességét az éppen az aktualitása adja. Az, hogy most születettnek érzem azt, amit mondanak. Ugye a Herzsko mesélte nekem, ő nagyon szeretett a színészeivel dolgozni, tehát egy ilyen színészmániás rendező volt, és azt mesélte, hogy mindig voltak próbák a felvételek előtt. És ugye azt mondja, hogy a legtöbb filmes elköveti azt a hibát, hogy kipróbálja addig a dolgot, amíg jó nem lesz. És akkor azt mondta, hogy most jó, akkor most fölvesszük. És amikor elkezdik felvenni, akkor nem jó. Ugye, mert mindenki azt akarja eljátszani, amit az előbb eljátszott. Ugye, és nincs meg tulajdonképpen az a hitelesség, hogy most született a dolog. Tehát egyel előbb kell abba hagyni a próbálást, és azt mondani, hogy na most játsszátok el, és akkor fölvesszük. Ott gondolkozik a színész, hogy mit csináljon. Ugye, hogyha nem azon gondolkozik, hogy mit csináljon, hanem azon gondolkozik, hogy volt az előbb, akkor akaratlanul egy színpadias gesztust fog tenni ebben az egészben. Tehát még ha nem is tökéletes, amit fölvesznek, akkor is filmszerűbb lesz, mint hogyha egy tökéletesen kipróbál dolgot próbálok megcsinálni. Tehát az absztrakciónak nem a játékban kell lenni, ez a dolognak a lényege. Ugye, hanem úgy kell megszerkeszteni az egész filmet, úgy kell elbeszélni az egész történetet, hogy magában a történetben jelenjen meg az absztrakció, és ott legyenek az egyes cselekményelemek valamilyen sajátos ambivalenciában. Hogy egyrészt valamilyen értelemben építenek egy cselekményvilágot, előre mozdítanak egy történetet, és ugyanakkor valamilyen értelemben metaforaként is működnek, valamilyen mentális történésnek a dokumentumai. Világos? Ez egy borzasztó fontos dolog, és tulajdonképpen a hangos filmen belül a művészi törekvések azok alapvetően erre, ebbe az irányba mozdulnak el. Na most a modern film, amilyeneket mi láttunk tulajdonképpen, vagy ami egy sajátos és rendkívül hosszú, tulajdonképpen a többihez mérten rendkívül hosszú korszaka a film történetének, az ezt a fajta kihívást úgy ragadja meg, hogy egy sajátos reflexivitást tesz bele az egészbe, ami egy kettős dolgot hoz létre, amit maguk nagyon jól észrevettek egyébként ezeken a filmeken, de elsősorban hibájukul rótták fel, amit lehet egyébként. Ez a kettősség ez abban áll, hogy az egyik oldalon van egy sajátos reflexivitás, egyfajta vonatkozás arra, amit látunk, vagy amit rendezünk, tehát egyfajta eltávolítás a dologról. A másik oldalon pedig éppen ezzel a reflexivitással párhuzamosan, azzal, mint egy összejátszva, egyfajta dekonstrukciója a történetnek. Tehát, hogy minél kevésbé lehessen egyszerűen egy esemény folyamnak felfogni az egészet, minél inkább valamilyen mentális fejlődésnek, vagy valamilyen mentális állapot változásának lehessen betudni. Tehát van is történet, meg nincs is. Tehát a történet elbeszélő szekvenciákkal dolgozik, tulajdonképpen ismerős minden, de minden egyben mást is jelent. Egyben valamilyen reflexivitás, mindenen valamilyen értelemben gondolkozni kell, minden képnek, ha úgy tetszik, jelentés tulajdonítható. Ez az egyik eleme a dolognak. A másik eleme az, hogy ez a jelentés, ez nem valamilyen világra vonatkozó jelentés, már abban az értelemben nem a világra vonatkozó jelentés, hogy nem valamilyen ontológiai jellegű dolog, hanem egy szubjektív dolog. Ami mit feltételez ez a szubjektivitás, nem azt állítja, hogy most én egy objektív leírást fogok adni valamiről, hanem valami mást állít. Hát a szerzőt feltételezi. Ugye ezek az esetek döntő többségében szerzői filmek, tehát a szerző szubjektív világlátását, a világról való gondolatait. Tehát tényleg egy mentális keretben van az egész. És sokkal fontosabbak a cselekményvilágot építő, vagy a konfliktus beteljesítő képeknél, vagy képsoroknál, azok a képsorok, amik valamilyen módon közvetítik ezt a szubjektivitást. És bevonnak minket ugye egy sajátos szemantikába, tehát ugye ahol a jelentéseknek tehát nem egyszerűen az van, mint amiről beszéltünk, ugye, hogy minden történetben valamilyen módon egy érvényes cselekményvilágot kell felépíteni, ahol az egyes bekövetkező események, azok indokoltak, elhihetőek. Erről emlékeznek, hogy erről beszéltünk, ugye? Itt nem erről, nem erről van szó, vagy nem csak erről van szó. Na most, hát így kell nézni, hát elsősorban a Solariszt. Érdekes módon szerintem a 2001-ről visszajárt nem egészen.
A Solaris és a 2001 űrodüsszeia összevetése.
Próbáljuk meg összehasonlítani a kettőt akkor most ennek a fényében. Melyik mennyire szubjektív, mennyire reflexív, mennyire dekonstruál egy történetet, vagyis hát bont szét tulajdonképpen bizonyos értelemben ilyen allegorikus jelentések egymás utániságára. Na, próbálkozzunk vele. Elolvasták azt, amit a Szilágyi János Kab írt erről a Solarisról? Azt olvassák el, mert az egy nagyon érdekes dolog. Hát tulajdonképpen egy vallásos keretbe ágyazza be. Az van benne, hogy a kétfajta csodát, ugye, a kereszténység kétfajta, kettő és ugyanakkor egy és ugyanaz, ugye, a megtestesülésnek a csodája. Ugye egyrészt, hogy az Isten megtestesül valamilyen értelemben a Jézus Krisztusban, másrészt, hogy a Jézus Krisztus testi valójában föltámad. Itt ez meg van valamilyen értelemben jelenítve, ez a fajta dolog, tehát hogy ez a csoda, ez egy science fiction keretén belül pontosan ezzel akar valamit kezdeni. Tehát hogy miért van ez tulajdonképpen, ez a kérdés. Világos, hogy miért van ez a megtestesülés? Hát miért van? Tehát, hogy valamilyen értelemben ezek, amikben mi valamilyen módon magunkat meglátjuk, vagy valamilyen értelemben meglátjuk a dolgot, ami megtestesült, abban magunkat látjuk meg, és valamilyen értelemben ez az emberségünk maga. Ennek különböző formákat lehet érteni. Tehát, hogy mit jelent az, hogy emberek vagyunk? Az nem egyszerűen valamilyen összerakottságot jelent, nem egy genetikai kódot, nem, tehát egy csomó ilyet nem jelent ebben a metafizikai összefüggésben. A megtestesülésnek az az értelme, hogy valamilyen módon elsajátíthatók azok a fajta absztrakciók és vágyak és érzelmek és nem tudom én micsodák, amik rajtunk kívülinek játszódnak. A megtestesülés azt mutatja meg, hogy ezek elsajátíthatók, hogy szerethetjük egymást, ugye úgymond, tehát most ebben az elemelt értelemben. Tehát, hogy ez egy, ha úgy tetszik, egy misztikus, metafizikus állítás. Természetesen ebben nem muszáj osztozni. Ugye, mert hogy hát nem, most nem egy teológiai szemináriumon vagyunk, ahol ebben bármilyen értelemben osztozni kéne, de megérteni meg kell, hogy valamilyen módon ez az egész Solaris erre épül. Erre a fajta dologra. Arra a fajta dologra, hogy mi az ember ebben a megtestesülés izében. Hogy mi van akkor, hogyha tényleg. És gondolják meg, hogy ebben milyen furcsa bukfenceket vet ezen belül a történet. Emlékezzenek arra, hogy az szinte repetitív módon tér vissza, nem sokszor, csak egyszer tér vissza, de mégis valahogy rettenetesen furcsa, hogy ez az álheri, aki aztán persze igazi Harry lesz, ez a nő, ez a neutronokból összegyúrt, Isten tudja micsoda, Ugye az egy idő után megkérdezi a Kriszt, hogy mi történt vele, mármint az ő mintájával. Emlékeznek erre? És akkor a Kriszt elmeséli, hogy ez hogy is történt, ez a bizonyos öngyilkosság. És a szétköltözés, ugye, és akkor emlékeznek rá, hogy azt mondja, hogy az utolsó évben nagyon sokat veszekedtünk, valami, nem volt valami megértés köztünk. Ugye a Thomas Mann a József és testvéreiben ugye arról értekezik, hogy amikor az Ábrahám felfedezi az Istent, úgymond, akkor az Isten örömébe megnyalja az ujjait, hogy végre meg vagyok. Ugye valamilyen, tehát hogy ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy valamilyen kölcsönös létezés keletkezik. Nem tudom, hogy világos-e a dolog. Ugye itt pontosan ez a fajta, ez az ügy történik meg. Amikor elmesélődik az, hogy mi történt ezzel a Harival, ugye, a Harinak. Ugye valamilyen módon valami megteremtődik. A Hari teremtődik meg, ez a Hari. Aki olyannyira megteremtődik, hogy önfeláldozásra képes lesz. Ugye itt benne van már a szövegében, hogy félti valamilyen módon a Kriszt. Igaz? Ez egy vívmány, hát neki benne nem volt semmi emlék. Ő nem létezett. Csak valamilyen fizikai értelemben létezett. A létezés az a viszonyban teremtődik meg. És akkor már mindegy, hogy miből van. Ugye ez az, amit a Sartorius nem ért. Igen?
Miért fogadja ő, hogy miért fogadja ő azt el, hogy ő egy másik, szóval, hogy ő neki van egy másik történet? Tisztalappal indul valami.
Igen.
Miért adja föltölteni magát egy másik embernek, egy harmadik emberről szóló emlékeivel? Miért
hát
identifikálja magát?
Hát éppen, hogy nem identifikálja magát. Hát akkor jön. Tehát ő megteremtődik, annak valamilyen klónja vagy hasonmása, amiben semmi más nincs, csak az a fajta kötődés, hogy a másikból van. Ugye? A szószoros értelmében ugyanúgy, ahogy az Úristen vagy az Úristenből vagyunk, ő az, aki a lelket töltötte belénk, ugyanúgy ő is a Kriszből van, nincs más. Neki nincs viszonya a Kriszhez. Ő a Krisz maga. Eredendően. Akkor kezd el viszonya lenni a Kriszhez, amikor ő már nem az a Hari. Amikor meg tudja kérdezni annak a Harinak a történetét, akiről tudja, hogy nem ő az. Hát amíg nem tudja, hogy nem ő az, addig ő sincs. Tehát ez az egész, ez tényleg, tehát hogy ez semmi más módon nem érthető meg, mint ezzel a bizonyos mentális elbeszéléssel. Világos? Hogy ez nem olyan történet, ami valamilyen konkrét események során keletkezik. Hanem valami egész más. Tehát az egyes jelenetek azért úgy követik ennek megfelelően egymást, hogy valamilyen értelemben mi hozzá vagyunk szokva ugye ahhoz, hogy egy film hogy mesél el egy történetet. Egyébként ez a legtöbb ilyen modern filmnél így van. Vannak ennél sokkal, de sokkal cifrábbak. az egésznek a vége, ami emlékeznek rá, ugye, tulajdonképpen valamilyen, én úgy ítéltem meg a maguk reakcióit, nem tudom, hogy helyesen ítéltem meg, hogy ez valamilyen lemondásféle, amennyiben, hát, hogy mintha ott maradna az óceánban, ugye, hogy abba megy bele valamilyen értelemben. Ugye? És hogy ez egy, hát milyen hely ez az óceán? Hát maga az a mentális hely, ahol ez az egész történik. A tékozló fiú megtért, otthon van, megtalálta azt a fajta dolgot, amivel az apja elindította. Emlékszik rá, hogy amikor még otthon vannak, hogy nem kellett volna megbántanod a Bertánt, meg hogy nem. Tehát, hogy van egy ilyen, egy olyan közeggel veszik körül, ami a Krisznek az akkori álláspontjaival merereken szemben állnak, de ezt csak a Solarison értjük meg, hogy ezek ennyire szembe állnak. Mert a Krisz az egy pragmatikus figura a Földön. Emlékeznek rá? Meg akarja oldani ezt a problémát. Ami ahogy magyarázza ennek a izének, ennek a pilótának, a Bertrandnak, ami kívül van rajta ez a probléma. Így van? És mint egy ilyet akarja megoldani. És a Bertrand azt mondja, hogy ő embertelen. Mert ez a probléma nem kívülünk van. De ezt ő nem érti. És a Solarison is csak másodszorra érti meg. Ugye az első nőt az kilövi. Tehát a Solaris az valamilyen módon elmerülés saját magunkban. Vagy elmerülés egy ilyen világban. Ez a világ ugyanehhez a világhoz tartozik. A Tarkovszkijnál, tehát nem a Lemnél, tehát nem véletlen, hogy a Lem rettenetesen tiltakozott ez ellen a film ellen. Azt mondta, hogy ez egy hülyeség, ő ilyet nem írt.
Hogy ez egy teljes kudarc akkor, hogyha a világ, tehát hogy valami mást keresnek, mint emberiség, mint
szemény,
egy külső referencia vagy. Tehát, hogy az identitásunkat azzal határozzuk meg, hogy összehasonlítjuk másokkal, és hogy ahhoz valamihez képest határozzuk meg.
Így van.
És mind a két filmben keresik ezt a valaki, úgy látszik, mintha találnának egy külső referenciapontot, amihez képest
és nem
határozni. És mind a kettőben az derül ki, hogy...
Az ember az.
Hogy nem, hanem hogy találnak, de nem látható, mert csak az ember csak az ember tudja meglátni. Tehát minden, ami nem ember, az láthatatlan, érzékelhetetlen marad a számára.
Illetve amit érzékelnek, ezekből a dolgokból, az mind az emberi. Ugye, ahogy ez a Snout-nak a maga által erősen kifogásolt jelenetben, amikor olyan hirtelen részeg lesz. Na, szóval, hogy abban a részegségben, ugye a Snout az azt magyarázza, hogy mi az Isten haragjának röpködünk mi itt a világűrbe, és keresünk mindenfélét, amikor az embernek emberre van szüksége. Ugye, valami ilyesmit mond, ha jól emlékszem. Ugye, és hogy képtelenek is lennénk valamilyen más dologgal szembesülni, ami nem emberi. Ugye, hogy ez az egész egy baromság, amit itt művelünk ebben az egész, az űrben. Tehát, hogy itt valóban mind a két esetben arról van szó, hogy akármilyen ilyen úgymond idegen intelligenciáról van szó, az valami transzcendencia, az valamilyen, annak valamilyen köze van a mi isteneinkhez. akármilyen fajtához. Különösen ezek a felsőbb rendű intelligenciák, mert mindig arról van szó, ugye, hogy azok valahogy többet tudnak, mint mi a science fictionekben. Hát eleve az, hogy ide tudnak jönni, vagy legalábbis közelebb tudnak jönni, meg mindenféle ilyen dolgok, ezek mind azt mutatják, hogy ők valamilyen módon erősebbek, meg okosabbak, mint mi. Tarkovszky az domestikálja ezt a dolgot. A mi istenünké teszi, valamilyen értelme. Tehát a pravoszláv istenné teszi ezt az egészet.
Szerintem inkább azt mondja, hogy egy Isten nem tehet más, mint embert küld.
Igen.
Különben nincs értelme annak, hogy beszélgessünk, mert tudunk beszélgetni.
De nem tudja, tehát hogy az a vicces az egészben, hogy ez a nagy agy, ez egy katalizátor. Ez semmi azokhoz képest, akik ott vannak az űrállomáson. Akár mekkora bolygó, és az mind agy. Ez mind semmi, ő semmit nem tud erről az egészről. Ő csak azt tudja megcsinálni, hogy az, ami a fejemben van, azt meg tudja testesíteni. Egy aktuális állapotban, de abból nem lesz semmi. Ugye, emlékeznek rá, a Snout, azt mondja, már aludni is tud. Mondom, ez egy aktualitás, és amennyiben valaminek van valamilyen aktuális léte, az egyszer s mind egy potencialitás is. Lehet belőle valami.
Arra gondolom, hogy Istennek milyen, egy minden tudó, meg mindenható dolognak milyen, mit akarna csinálni még, miután már mindent tud és mindent hat, akkor lehetséges, hogy tényleg ez lenne, hogy katalizáljon.
Miért is?
Mert neki nincsenek céljai saját magával.
Mondom, ez az érdekes tulajdonképpen ebben az Isten hitben. Tehát a megtestesülés, tehát hogy annak a dolognak a megtestesülése. Tehát ez nem általában, tehát az, hogy érzi, hogy bennem van, attól még nem én vagyok. Ugye az én az egy sokkal absztraktabb dolog, nem tudom, hogy, tehát ez egy mentális dolog az én.
De Jézus azt akarja, hogy ő én bennem legyen.
Ez a megtestesülése. Pontosan erről van szó. Ezért van az, hogy a Jézus az felnevelkedett, mint ember, meghalt, mint ember, és feltámadott, mint ember.
Ő viszont személyes.
Igen.
De Jézus is egyébként.
Így van. Ez pontosan összejön. Így van. Tehát pontosan összejön. Tehát, hogy itt pontosan arról van szó, amiben a kereszténységben eredendően szó van, az a személyes felelősség. A személyes felelősség ezzel a dologgal kapcsolatban. Ami dolog, hogy mi a dolog, az pontosan ez. Tehát, hogy én valamilyen értelemben szentség vagyok. Ez az Adi, tudják, hogy vagyok, mint minden ember felség, iszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Tehát, hogy mindenki föl van magasztalva, nem tudom, hogy világos-e. Ez az, ami a kereszténységet egy világhódító útjára indította, hogy egyszerűen bárki, mert nem kell okosnak lenned, nem kell gazdagnak lenned, nem kell fehérnek lenned, nem kell tarkának lenned, se amilyen vagy, abban világos? Bárki számára elérhető az üdvösség. sőt, akinek valamilyen értelemben kitüntetett szerepe van a Földön, annak kevésbé. Tehát, hogy pontosan az magyarázza, ugye a Szent Pál, az ő egy legfontosabb apostola, nem ismerték egymást, az egyetlen olyan apostol volt, akivel nem találkozott, mert hogy ő üldözte a Jézus híveit a Jézus halála után, és akkor a damaszkuszi úton, nem ismerik a történetet, hogy igen, szóval, hogy ott történt vele valami, és attól fogva Pál lett, Saulusból Paulussá változott, és hirdette az igét szerte az akkor ismert világon. És pontosan azt magyarázta, hogy nem a zsidóknak és nem a görögöknek. Ugye a zsidók meg a görögök azok már rendelkeznek valamilyen iránytűvel, valamilyen értelemben a művelt világ krémjét képviselik, de a tudás meg a törvény, ugye ezt a kettőt tulajdonképpen, a tudás az a görögöké, a törvény az a zsidóké, és hiába akármelyik, hogy az semmit sem ér, hogyha nincs meg benned a Jézus. Zengő érc, vagy pengő cimbalom, vagy valami ilyen, valahogy így fogalmaz a Szent Pál. És szeretet pedig nincsen te benned. Erről szól ez a film. A személyességről, a személyes szeretetnek az elkötelezettségéről, arról, hogy így érkezünk meg oda, arra a mentális szigetre, ahol megtérhetünk valamilyen módon. Nagyon érdekes egyébként, ez a, ugye mind a két film szempontjából borzasztó érdekes, hogy mind a kettő valamilyen transzcendenciába utal minket. Tehát valamilyen módon ez az újjászületés mozzanat, ez a testnek az újjászületése valamilyen értelemben, ebben a mentális utazásban, ez mind a kettő számára teljesen magától értetődő. Két olyan science fiction, ami, ha úgy tetszik, valamilyen vallásos metafizikába torkollik. Miközben felhasználja a filmkészítésnek nagyon különböző módjait, mind a kettő. Ugye a Solaris az egy teljesen jellegzetesen modernista film, ugye szubjektív, önreflexív, mindenféle szempont, ugye valamilyen módon dekonstruálja a történetet, a Lem nagy megfelelően dühöngött, ugye emiatt, ahogy ezt mondtam, hogy nem azt meséli el, amit ő. Erről szó sincs abban. De neki ez csak egy lökés. Ugyanúgy, ahogy például ez egy sokkal, nem tudom, talán maguk által is ismert, szintén egy ilyen kultikus jellegű modern film, ami szintén úgymond egy adaptáció, a Nagyítás. Azt hallottak erről a Nagyításról? Az Antonioni rendezte, és egy 68-as film, ha jól emlékszem, 67-es vagy 68-as. Egy fantasztikus darab, tehát egy igazi kultmozi volt annak idején. Egy Julio Cortázar novella alapján készült. És hát tulajdonképpen nem is hasonlít rá. Egy gesztus hasonlít az egészből a filmre. Az egy nagyon érdekes film, a nagyítás ebből a szempontból. Nagyon sokat lehet belőle tanulni a egyáltalán a modern filmre vonatkozó szemlélet, tehát a rendezői szemléletekből. Ugyanis a nagyítás főhőse az egy profi fotóriporter. Nem is riporter, tehát nem egy ilyen újságírós fotós, hanem egy divatfotós. Tehát egy professzionális divatfotós, aki így csajokat idomít a lencséje előtt, hogy jól álljanak a különböző ruháikban, és akkor és ebből szemlátomást remekül él, ugyanis van egy Rolls Royce-a hozzá, meg egy fantasztikus műterme, meg nem tudom, hogy mit csinál. Szóval, hogy nyilván nagyon jól él az egészből. Remek felszerelése van, és üres óráiban azzal szórakozik, hogy ilyen szociófotókat készít éjjeli menedékhelyeken. Beöltözik ilyen izében, és aztán reggel elbúcsúzik a sorstársaiktól, akikkel együtt töltötte az éjszakát az éjjeli menedékhelyen. Körülnéz, amikor látja, hogy mindegyik elment, oda szalad a Rolls-Royce-ához, és hazamegy. Elképesztő, nem? Na. És ennek a fotósnak egy, mindegy erről szól. Most nem lövöm le maguknak az egészet, de ez egy olyan film, ami kifejezetten tematizálja a képkészítésnek egy sajátos modern etoszát. Tehát ezt tematizálja. Tehát erről szól a dolog, hogy milyen képeket csinál ez a pali, és miért. Mi az, ami ezekből kiderül? Megint egy önreflexív, szubjektív. Ugye? Pontosan úgy, mint a Solarisban, nem ezzel a transzcendenciával, egy teljesen másfajta, egy társadalmi felelősség keretében felvetett problémával, de ugyanígy valamilyen módon egy mentális problémát próbál meg megragadni. Ami nem ennyire spiritualizált és misztikus, mint a Solarisban, vagy a 2001 űrodisszeiában, de ugyanúgy egy mentális probléma. Jó. Van ezzel kapcsolatban valamilyen kérdésük, megjegyzésük, óhajuk?
Az a gondolkodnak, hogy milyen filmek születnének, hogyha a Földön
levőnék
egy értelmes
fajra, homo sapiensen kívül. Aha, ez érdekes. Úgy járnánk, mint a Gulliverben, nem? Tudják, hogy hova vezet az egyik, talán az egyik leglényegesebb útja, az a lovak országába vezet. Azt a nyihahák, úgy hívja, a nyihahák birodalma. Az a legrokonszenvesebb népség. Tényleg. Olvassák majd egyszer el, mert az odáig soha nem jut el senki a Gulliverben, hogy ezt is elolvassa. Pedig remek, hogy milyen, ahogy egy 17. századi, vagy 17. század végi pasas elképzeli azt, hogy milyen az ideális társadalom, az a lovak társadalma. Remek. Hát,
az indiánok, tehát az ő életstílusuk, ami nem az egyisten hitre épül, hanem az természettel való harmóniára. És ezek a filmek, ezek mind borzasztóan embercentrikusok, és ezt hangsúlyozzák, hogy az ember.
Igen.
Ember érthető. De ez az, ami, ez a tegnapi ENSZ jelentés, amit publikáltak a Föld helyzetéről.
Igen.
Ez pont az, hogy ebben azt mondják, hogy ha nem változtatunk radikálisan az egész életmódunkon, meg politikán, meg a gondolkodásunkon.
Igen. Akkor katasztrófa lesz.
Akkor nem leszünk űrlények soha.
Nem. nem úgy, valóban nem úgy néz ki. Ez így?
Ez?
Igen.
Ez egy zsákutca.
Hát nem ez. Nem, ez a kettő az összefügg. Hát tulajdonképpen ugye éppen arról beszél, azt mondta maga, hogy a Jézus egy kommunista. Hát igen, erről van szó. Tehát, hogy valamilyen értelemben valami olyan dologról van szó, hogyha egymást megtiszteljük, ha úgy tetszik, tehát egyszerűen csak megtiszteljük, akkor ebből a dologból, akkor tulajdonképpen a természetet is megtiszteljük.
Itt szerintem ez a félreértés, mert ha egymást megtiszteljük, a természetet nem. Tehát az, hogy azt gondoljuk, hogy mi isteni lény vagyunk, ez a legnagyobb tragédia, mert azt gondoljuk, hogy fölötte vagyunk össze valamilyen módon, mi jutunk a mennyországba, a kabina.
Igen. Ismerik maguk a... Van egy olyan, a Horkheimer és Adorno, ez két külön pasas, akik az úgynevezett frankfurti iskolának voltak a tagjai. Ez a két pasas, ez írt valamikor 44-ben egy kis könyvecskét, együtt írták, egyébként elég sok szó van benne a fémről is, többek között, és az a címe, hogy a felvilágosodás dialektikája. És ez egy ilyen, én imádom ezt a könyvet egyébként, egy csomó olyan dolog van benne, ami azóta így átment a köztudatba, ilyen sztereotípiaként, tulajdonképpen szinte előítéletként, például az, hogy a televízió, meg a tömegkultúra az valami ártalmas dolog, meg ilyen típusú dolgok, amik elég nagy hülyeségek. De nem ez az érdekes az egészben. Ez valóban egy kicsit baloldali elkötelezettségű dolog, de én azért imádom, mert olyan, mint egy ilyen... Tehát ez egy filozófiai káromkodás. Tehát egy szóismétlés nélküli, hosszú, egy lélegzetre elmondott káromkodás. Arról, hogy itt van ez a felvilágosodás, amelyik megmutatta nekünk, hogy egymást megbecsüljük, hogy tiszteljük a rációt, és nem tudom én micsoda, és ez Auschwitzhez vezetett. Tehát, hogy egyrészt imádom a felvilágosodást, mint ami ugye felemelte az ész. Másrészt meg gyűlölöm, mert létrehozta azt a társadalmat, amelyik technikailag, racionálisan képes gyilkolni. Ugye? És hogy ez mind a kettő benne van ebben a dologban. Tehát ez az, amiről beszélek. Tehát, hogy persze. Tehát, hogy semmi sem... Tehát ami emberi, bizonyos értelemben, az, hát ott nincs igazság. Tehát abban az értelemben nincs igazság, mint ahogy egy természettudományos tény igazság tud lenni, hanem minden valamilyen értelemben a diszkuszió kérdése. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tesszük lehetővé a diszkussziót, tehát hogy milyen szabályokat fektetünk le ebben az ügyben, és mindig ki lehet játszani a legfurmányosabb szabályt is. Világos? Addig, amíg nem tartjuk be, addig mindig egymás és a természet ellenségei leszünk. Tehát tulajdonképpen ezt mondja ez az Adorno és a Horkheimer, hogy a legszörnyűségesebb dolgok is lehetnek, ha úgy tetszik, valamilyen tömegakarat alapján történnek. Mindenesetre köszönjük a figyelmüket.
Elhangzott régi jövőképek 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A felvétel 2019-ben készült.